reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy pedig Szabó Norton csillagász. Itt az utolsó percekben arról beszélgettünk, hogy meg kellett volna borotválkozni, vagy ha tudjuk, hogy videófelvétel is készül, akkor hívhatunk volna a sminkest is, vagy kiöltözhetünk volna, vagy valami jó termék elhelyezés lehetett volna itt a műsorban. Hello, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, szia, üdv a hallgatóknak is!
Kezdjük valami szenzációval, vagy induljunk el egyből a tudomány irányába. Mi van
tudjuk
azzal
a szenzáció,
igen,
szerintem.
Igen, tehát amiből hírt tudunk generálni, amit aztán átvesz minden újság. Mi van azzal a meteorral, ami hát közeledik a Föld felé, és 2030 valahányban?
32.
32.
Hát az a rossz hírem, hogy tegnap este eloszlottak a kételyek, és valószínűleg nem fog becsapódni, bár eddig se volt rá nagy esély. Ugye tavaly december 27-én fedeztük fel, aztán találtunk visszamenőleg is felvételeket, hogy egy csodás nevű 2021 YR4 jelű kisbolygó az 32. december 22-én eltalálhatja a Földet. Eleinte ilyen 1% körüli volt az esély, aztán ez felkúszott tegnapra egészen 3,5%-ig.
Aha.
Ugye minél több mérésünk van, annál pontosabb a pálya, amiről tudunk beszélni, tehát annál inkább vagy ráközelít a Földre, vagy pedig mellélő. És tegnap dél körül befutottak a Hawaii távcsöveknek az adatai is, amik egy olyan pályát erősítettek meg, ami elkerüli a Földet, tehát 3%-ról 3000-ékre tizedére esett most az esélye annak, hogy 32-ben tényleg izgulnunk kéne. Ezzel együtt még mindig jelenleg talán a második legnagyobb potenciálra rendelkező aszteroid a következő 200 évben becsapódásra, tehát ezért továbbra is figyeljük, de nem ez fogja okozni a kataklizmát.
Jó, tehát a kérdés az, hogy most már a szenzációt azt sikerült hoznunk a hallgatóknak, de hogy a csillagászat.hu például miért nem foglalkozott ezzel kimerítően?
Én a szerkesztőséggel nem állok kapcsolatban, tehát lehet, hogy éppen most készül a cikk, és bármelyik pillanatban felkerülhet. Ugye alapvetően ez inkább űrkutatási terület, ugye a csillagászat.hu azzal kevesebbet szokott foglalkozni, meg tudományos hírértéke nincsen feltétlenül.
Aha.
Tehát, hogy biztonságpolitikai van, meg tényleg érdekes az, hogy még mindig veszélyesek lehetnek aszteroidák, de plusz dolgot abból, hogy felénk jön, nem tudhatunk meg igazából a világegyetemről, tehát tudományos közegben azért vett kisebb habokat.
És az aszteroidának meg az a tulajdonsága, hogy kiszámítható az útja, tehát nem lehet az, hogy még pontosítanak, és akkor kiderül, hogy mégiscsak felénk jön.
De abszolút benne van még, tehát továbbra
is. Mi módosíthatja a pályáját?
Például a napból érkező sugárzás, van egy, most elfelejtettem a nevét, van egy olyan effektus, ami, hogyha különböző a fényvisszaverő képesség, az aszteroida különböző, Jarkovszki effektus, különböző a fényvisszaverő képesség egyik meg másik oldalnak, akkor egyszerűen a nap, ahogyan megsüti, közelebb vagy távolabb tudja lökni gyakorlatilag saját magához. Ezt tudja módosítani, nagy bolygó, például a Jupiter tudja perturbálni, de nem ilyen kis időskálán. Tehát igazából ez a 8 év, amit most előre látunk, ezt se tudjuk pontosan, tehát 3000-ék az még mindig több, mint az átlagos kis bolygónál a becsapódásnak a lehetősége. Igazából jövőre már nem fogjuk látni, sőt már most április-májusban eltűnik a távcsövek látómezejéből, aztán 2028-ban visszajön, akkor 4 évvel később is megnézzük a pályáján, és abból már tudunk pontos képet adni. Tehát legkésőbb 4 év múlva, 3,5-4 év múlva el fog dőlni az a kérdés, hogy akkor most tényleg kell aggódni, és indíthatjuk a rakétákat, vagy igazából elmegy mellettünk és integetünk.
Mert hogy mit lehetett volna csinálni a rakétákkal?
Hát esetleg arrébb lökni egy picikét. Ugye 2022. szeptemberében a NASA csinált már egy ilyen küldetést, akkor egy 170 méteres kisbolygót kitérítettek a pályájáról, hogy leteszteljék azt, hogy tudunk-e ilyet csinálni. Ez most egy kb. Harmadakkora kisbolygó. Uh-huh. Azzal működött, akkor esetleg itt is, hogyha ténylegesen problémát okozna.
De hogy lettél csillagász?
Én óviskoromban úgy döntöttem, hogy hát ez érdekes. Tehát felnéztem az égboltra, szerintem mindenkinek megvan egyébként. Aha. Tehát, hogy van az összes kisgyereknek egy dinoszauruszos korszaka, utána meg tudja a bolygókat. És én megragadtam egy picit ebben igazából. Szerencsére szüleim támogatóak voltak, mert a környezetünkben is volt amatőr csillagász, Rózsahegyi Márton, aki tudott engem terelgetni egy picikét, és igazából már óviban eldöntöttem, hogy én akkor ezzel akarok foglalkozni. Aztán gimnáziumban volt egy kis kitérésem, akkor úgy döntöttem, hogy kvantumfizikus leszek, aztán az ELTE-n meg volt az első kvantumfizika órám, és akkor rájöttem, hogy mégse.
Igen, és a csillagász az, hát ugye a Sárneczky Krisztián az általában éjszaka dolgozik, igen, de hát te itt vagy ezzel szemben frissen és üdén érkeztél a stúdióba.
A friss és üdén az eléggé túlzás, tegnap ilyen 13:30 körül pont beszélgettünk Krisztiánnal, mert hogy ő működtette a távcsöveket a Mátrában, és tegnap este is talált kisbolygókat.
Ó.
De valóban a legtöbb csillagász az nappal dolgozik egyébként. Nagyon nehéz egy átlag csillagászt megkülönböztetni egy átlag informatikustól. Hát ül az irodájában, előtte a laptop, és programozik igazából.
Mert hogy tegnap különösen tiszta volt az ég, tehát lehet, hogy az is segített Sárneczky Krisztiánnak az igen, új kis bolygó felfedezésében. Na, hánynál tart most éppen?
Most csak így néztem a sorszámot, hogy 2600-ként küldte be, ebből nagyon sokról kiderült, hogy nem valódi megfigyelés, vagy újra felfedezése egy korábbi objektumnak, de így mindent összevéve körülbelül ilyen 1500-2000 között tarthat, pontos számot aha, tőle nyugodtan lehet kérdezni. Fölsoruló kisbolygók, amik izgalmasak, ott pedig már a 300-at közelíti meg. Ugye ezek azok, amik esetleg veszélyesek lehetnének utána.
De Krisztián, hogy csinálja, hogy fogja a távcsövét az égre szegezi, és utána?
Ugye az történik ilyenkor, hogy ő otthonról dolgozik, a Mátrában megműködik a távcső, aha, tehát robot távcső az egész, és... három égterületet szoktunk végigpásztázni, néha oda enged engem is a számítógéphez, úgyhogy ezért tudom nagyjából, hogy hogyan működik. Lefotózunk egy égterületet, piciket arra megyünk, lefotózzuk, picit arra megyünk, lefotózzuk.
Igen.
Készült három sorozat. Utána visszamegyünk az elsőre, megint fotó, középső, megint fotó, utolsó, megint fotó. És ezt még egyszer megcsináljuk. Uh-huh. Tehát elvileg 9 képet kapunk, úgyhogy egy-egy égterületről három fotó időben egy picikét eltolva. És akkor vannak ilyen erre kitalált, kifejlesztett szoftverek, ami gyakorlatilag az álló csillagok között mozgópontokat keresnek. És ez elég idő arra, hogy a gyorsan mozgó, föld közelében a gyorsan mozognak az aszteroidák, ezeket kiszúrja a szoftver. És akkor kidob egy-egy ilyen fotósorozat, mondjuk elkészül 20-40 perc alatt, attól függően, hogy pontosan mi az észlelési stratégia, kidob 1000 találatot.
Aha.
És akkor van az embernek ideje az első, nem tudom, 50-et megnézni nagyon maximum, de abban általában, hogyha tényleg van valami, akkor benne szokott lenni. Tehát utána ez igazából a nagy know-how Krisztiánnál, hogy tudja, hogy hogyan kell mérni, és utána pedig nagyon jó szeme van arra, hogy azonnal kiszúrja azt, hogy valami kamu, és lehet tovább menni, vagy pedig tényleg egy kis bolygó.
A mesterséges intelligencia segíthet ebben?
Igen, mindenféleképpen mi is dolgozunk egy hazai céggel közösen, hogy ebben segítsen. Igazából ez a pontkeresés, ez nagyjából megoldott. Viszont amik nagyon közel vannak, ők nem pontok, hanem csíkot húznak, mint amikor egy futót megpróbálunk lefotózni, és aha, akkor elhomályosodik. Erre viszont nem működnek jól a szoftverek, tehát ebbe szeretnénk majd használni a mesterséges intelligencia megoldásokat.
És van egy verseny a csillagászok között, hogy ugye fogjátok, tehát Krisztián lefényképez valamit, aztán kiderül, hogy azt már más is valaki lefényképezte, mondjuk Pozsonyból, vagy Lengyelországból, vagy valahonnan, és akkor kezdődik a verseny, hogy ki látta először, vagy ki fedezte fel először.
Szerencsére ez jól dokumentálható, tehát azok a képek, amik elkészülnek, pontos időbélyeggel megvannak, töltjük fel őket rögtön a Nemzetközi Csillagászati Uniónak az adatbázisába, aha, ez bárki számára elérhető egyébként könnyedén. Az azért megvan, hogy azé a felfedezés dicsősége, aki először lejelenti.
Ja.
És sokszor van olyan, hogy megvan egy kis bolygó, ismerünk egy párt, akkor vissza lehet követni, hogy 3 nappal ezelőtt én már lefotóztam, de nem vettem észre, akkor nem az enyém a felfedezés. Tehát ez azért megvan.
És ki dönti el, hogy mi lesz a neve?
A felfedezőnek joga van eldönteni. Miután bebizonyosodott az, hogy tényleg egy új kisbolygó, és nem egy 90-es években már egyszer megtalált, csak aztán megint elvesztett. Tehát kell várni egy picikét, de 10 évig a felfedezőnek kizárólagos joga, illetve néha a Csillagászati Unió saját jogon dönthet úgy, hogy valami szignifikáns eseménykor lett felfedezve, aha, és akkor annak kapcsán ő javasol egy nevet, de azt is jóvá kell hagyni a felfedezőnek.
Úgyhogy hát akkor gratulálunk Sárneczky Krisztiánnak, aztán majd kiderül, hogy hogy lesz. A Kubit tegnap, illetve néhány nappal ezelőtt arról írt, hogy közel 2 milliárd csillag megfigyelésével elkészítette a Tejút rendszer eddigi legfontosabb háromdimenziós térképét. Ez az Európai űrügynökség, a Gaia űrtávcsöve, amelyről azt írják, hogy nyugalomba vonul, vagy nyugállományba vonul. Ilyenkor mi történik?
Igazából befejezte a küldetését, nem tudom. Ő nem olyan űrtávcső, mint mondjuk a Hubble, uh-huh, amire egy elsőre gondol mindenki, hogy van ott egy érdekes dolog, forduljunk oda és nézzük meg. Hanem neki egy évtizedre előre meg volt adva a projektje, és folyamatosan fényképezte végig az égboltot. Vége van ennek a projektnek igazából. Utolsó kalibrációs méréseket még elvégzik rajta. Nyilván ameddig bármit ki lehet belőle sajtolni, tudományt megérheti még működtetni. Aha. De igazából az utolsó csepp üzemanyagokkal őt ki fogják lökni a jelenlegi pozíciójából. Ugye egy nagyon különleges helyen van, az úgynevezett L2-es Lagrange pontban. Hogyha kettő test kering egymás körül, mondjuk a nap meg a föld, akkor vannak olyan pontok a térségükben, ahol a különböző erők kiegyenlítik egymást. Ugye a legegyszerűbb, nap meg a föld közé berakok valamit, akkor fogok találni egy olyan helyet, ahol a nap ugyanannyira vonza, mint a föld. Nyilván uh-huh, a földhöz közelebb van, mert a föld kisebb. Ez az L1-es. És ennek ikertestvére a túloldalt, a föld túloldalán, ahol a föld-nap együttes vonzása és a centrifugális erők kiegyenlítik uh-huh, egymást. Oda lerakok valamit, az nagyon stabil, és az még egy plusz előny, hogy ugyanabban az irányban van a két legfényesebb dolog a látómezejében, a nap és a föld. Tehát azt ki lehet takarni egyben. És az a pont, hogy ezt nagyon szeretjük ezt használni, ezt a helyet, és nagyon stabil. Aha. Tehát, hogyha ott hagyok egy roncsot, akkor az foglalja a helyet iszonyatosan sokáig a következő hasznos küldetésektől. Tehát most az fog történni, utolsó hajtóműindítása kilökik innen, és napkörüli pályára áll majd.
Mit köszönhetünk ennek az űrtávcsőnek?
A tejútrendszernek az eddigi legpontosabb térképét. Ugye mindig szeretnénk azt tudni, hogy mi hol helyezkedünk el az univerzumban. Közvetlen környezetünk, ugye az a mi saját galaxisunk. Régóta vannak már égbolt felmérése, 90-es évektől kezdve különböző űrtávcsövekkel ezt már csináltuk, és most nagyjából 2 milliárd csillagnak sikerült megmérnie pontos pozícióját, többnél a sebességet, színképet is tudott elemezni, tehát a típusát is meg tudjuk mondani ezeknek a csillagoknak, uh-huh, és ennek segítségével tudunk egy modellt alkotni a tejútrendszerre, tudunk azzal foglalkozni, hogy hogyan alakulhatott ki a tejútrendszer, és ez egy picikét segít azt is megérteni, hogy a naprendszer hogyan alakult ki, mondjuk, hogyan kerültünk ide, ugye végső soron ez érdekel minket, hogy honnan jöttünk.
És honnan?
Hát,
még egyelőre válaszra vár, de hogy azok, akik eddig ebben a űrtávcsővel dolgoztak, azok most átnyergelnek a Hubble-re, vagy a...
Az adatok azok még érkeznek nagyon sokáig, aha, tehát az utolsó adatkibocsátás az jövőre várható, hogyha jól tudom. Tehát még mindig van egy csomó olyan pozíció, amiről egyelőre nem tudunk. És utána is ez még évekig, vagy évtizedekig igazából adatot szolgáltat. 2 milliárd csillagról beszélünk. Nyilván nem arról van szó, hogy egy csillagász egy csillaggal foglalkozik. Nagyjából 100 000 csillagász van a Földön. Aha. Lehet, hogy picikét több. De hogy azért el lesznek ezzel.
És növekszik a csillagászok száma?
Szerencsére igen.
Népszerű pálya?
Igen, igen. Az utóbbi években meg egyre inkább azt tapasztaljuk. Tehát most például az ELTE-n rekord létszámú 13-as év folyam végzi éppen a mesterszakot.
Ez már minek köszönhető? Annak, hogy Kis László sikeresen terjeszti az okosságot meg az észt?
Lehet, hogy Kis Lacinak a hatását egy pár év múlva érzékelhetjük. Ugye annyi ideje ő még nem csinálja, hogy egyetemi korban lépjenek feltétlenül a hallgatók, de azt globálisan lehet látni, hogy a világűr iránti érdeklődés az mindenkiben ott van. Igazából. Ez, hogy most ez a NASA-nak az ügyes marketing tevékenysége, vagy valami más, ezt nehéz megállapítani, de tény, hogyha bárki végig sétál az utcán, egy közepesnél nagyobb városban, akkor nem fog úgy hazajutni, hogy egy NASA-s pólót, vagy bármi hasonlót
lehessen.
Tehát egyszerűen érdekli az embereket. Nyilván, ami érdekli, az utána a gyerekeket is. Meg a világűr, valljuk be, rendkívül egyszerűen menő. Úgy. Tehát, hogy csillagászattal foglalkozni, a világűrrel, az az egy érdekes, egy izgalmas dolog, tehát ez emiatt sokakat erre felé terelhet.
Most, hogy így mondod, tényleg, mint hogyha a H&M-ben is láttam volna názás pólókat, és aztán volt is nekem valami felvarróm, amit azt hiszem, hogy az interneten keresztül rendeltem. Szóval oké, tehát hogy a csillagászat felé fordulnak az emberek. Igen, nyilván...
De nyilván egyébként, bocsánat, de nyilván része az is, hogy ismeretterjesztés az Magyarországon is történik aktívan. Tehát én tudok olyan hallgatótársul egyébként, aki média szakra szeretett volna menni, és járt nálunk a Svábhegyi Csillagvizsgálóban egy programon, nagyon megtetszett neki az egész, és akkor beadta a jelentkezését az ELTE fizikára is, és most nagyon boldog csillagász hallgató.
Ezt nem is hiszem, mint hogy nagyon szomorú újságíró lehetne az országban, és kénytelen, de igen, az újságírók kezéből a mesterséges intelligencia az lehet, hogy ki fogja kapni a klaviatúrát, azt hiszem a csillagászok kezéből még egyenlőre nem.
Nálunk egy nagyon hasznos eszköz a mesterséges intelligencia, nagyon régóta használunk már mindenféle gépi tanuló algoritmusokat. Ugye a tudományban egy nagy szerencse, hogy kell gondolkodni. Ugye bármennyire is ügyesen hiteti el velünk az éppen aktuálisan népszerű csetelő algoritmus az, hogy ő gondolkodik, nem. Tehát ezek matematikai modellek, és amit, tehát szavakat pakolnak egymás után, de igazából nem értik azt, hogy miről beszélnek. Úgyhogy abban tud segíteni, hogy leegyszerűsítse nekünk a munkát, mondjuk szöveget írni, azt nagyon jól hogy tud. Ne. És ilyen szempontból tud segíteni, ugye, angol a tudománynak a nyelve, de nem minden tudósnak az anyanyelve az angol. Tehát például ilyen formában cikkeknek a könnyebb és gördülékenyebb megfogalmazásában iszonyatosan nagy segítségek ezek a csetelő szoftverek például. Sőt, most már matekban is egyre ügyesebbek, de azért az, hogy az ötletet azt ő találja ki, attól még messze vagyunk, nem tudom, hogy el fogjuk-e érni, de szerintem a természettudományok és a társadalomtudományok ilyen szempontból egy picikét még biztonságban vannak.
Erről beszélgettünk ma reggel itt Józsa Márta kollégámmal, hogy a műfordító kenyerét nyilván nem fogja elvenni a mesterséges intelligenciát, nem tud. Tehát le tud fordítani valamit, de hogy a...
Hiányzik belőle az emberi oldal azért. Tehát, hogy akár műfordítóknál bárki otthon írasson egy verset vele. Azért látszik, hogy le tudja utánozni Petőfi stílusát, de nincsen mögötte igen. Az érzés.
A NASA marketingjéről beszéltünk, és erről sokszor beszélgettem már Kis Lászlóval is, hogy ugye amikor jönnek a Superhold nevű hülyeségek, tehát amikor minden újság megírja, hogy fantasztikus Superhold, és akkor mondja a Kis László, hogy ez hülyeség, tehát ezt így kitalálták, és aztán persze a NASA-nak nagyon jó, mert hogy a figyelem a csillagászat felé fordul, az ELTE-re jelentkeznek 13-an csillagászatot tanulni, és jól működik, de most van egy irányváltás, vagy legalábbis érezhető irányváltás a NASA-nál, mert hogy Elon Musk betette a lábát mindenhová, vagy próbálja betenni a lábát mindenhová, és hogy a NASA korábbi terveit, ami arról szólt, hogy a Hold a következő célpontja az Egyesült Államok űrkutatásának, abban most egy kicsit lehet, hogy valami változás fog következni. Egyáltalán mit akart az Egyesült Államok most a Holdon csinálni? Miért akart Holdra menni megint?
A cél az sokrétű egyébként, ugye az Artemis programot még pont Donald Trump hívta egyébként életre 2017-ben, eljutni a Holdra, és ott megmaradni. Tehát ugye 50 évvel ezelőtt az Apollo küldetése során 12 ember járt a Holdon, és utána ott hagytuk. Most már 53 éve a felszínt. A cél az lett volna, hogy visszatérjünk, és egy állandó bázist építsünk ki. Eleinte ez kutató céllal, utána akár ipari felhasználás is lehet, és egy ugródeszka volt, mindig is ki volt azért mondva, a Mars irányába a Hold. Tehát az Artemis programnak a logóját megnézzük, azon is ott van a Mars azért a háttérben. Mert egy csomó olyan technológia, ami szükséges, tehát elengedhetetlen, akár a Marson való küldetésekhez, akár az odajutáshoz, az veszélyes egyszerűen. És élesben kipróbálni a Mars felé, az meg kockázatos, túl nagy kockázat. Aha. Úgyhogy erre egy remek gyakorló terep a Hold, ahol lehet hosszú távú küldetéseket csinálni akár, hogyha tényleg megvalósulnak ezek a kutatóbázisok, de 3 nap alatt el lehet menni az űrhajósokért, hogyha valami probléma van. Tehát ki tudunk próbálni egy csomó technológiát, ha gond van, akkor meg tudjuk szakítani a küldetést. Egy Mars utazásnál, amikor 250 napig mennek egy irányba, nincsen lehetőség visszafordulni. Tehát, hogy ha valaki elindul, akkor legkorábban másfél év múlva látjuk őt, úgyhogy...
Igen, tehát azért a Holdról sem olyan könnyű visszahozni az embert. Láttuk most ezt a két amerikai astronautát, akik 250 napot töltöttek, és talán most március 10-én hazajönnek egy héttel korábban, mert Trump azt mondta, hogy haza kell hozni őket.
Egy nagy különbség azért, hogy itt nem voltak veszélyben az űrhajósok.
Ja.
Tehát, hogy abban az esetben, hogyha bármiféle veszély merült volna fel, akkor ez nem tart 10 hónapig, hanem egy hét múlva lehozták volna őket. De nem ez volt a szituáció.
Mit lehet kezdeni a Holdon? Azon kívül, hogy ugródeszka, azon kívül, hogy telepet lehet létrehozni, ásványokban miben gazdag? Volt néhány évtized, talán egy évtized ezelőtt egy terv arról, hogy napelemekkel kellene beborítani a Hold felszínét, mert ez folyamatosan kapja egyik része a napot, és aztán valahogy az energiát hazaküldeni, vagy az áramot, amit termelnek ezek a napelemek hazaküldeni a Földre.
Hát ez még kevésbé látom reálisnak, ugye valóban sokkal többet süt a nap, ugye 14 napig van nappal, 14 napig van éjszaka a Holdon. Ilyen szempontból végül is egyébként olyan sokkal több napot nem, vagy sokkal több tovább nem kap napot, igen, mert hogy hosszabb az éjszaka is. Inkább ilyen napelemfarmoknál, most a kínaiaknak vannak mindenféle projektjei, hogy föld körüli napelemfarmokat valahogyan lesugározni. Úgyhogy kevésbé ez. Viszont nyersanyagokat azért lehet a Holdon is kitermelni. Például a koreaiaknak a műholdjai azok felfedezték már azt, hogy viszonylag nagy mennyiségű lítiumot, szilíciumot találtak például a holdi kérekben is. Ugye a Hold az a Földből alakult ki részben, tehát ugyanazok az ásványanyagok ott is megtalálhatóak, de mivel kisebb a Hold, hamarabb le tudott hűlni, nem volt annyi ideje ennek a sok nehezebb elemnek, ami ritka itt a Földön, lesüllyedni a magba. Tehát sokkal közelebb a felszínhez lehetne igazából bányászni majd. Illetve mivel a Hold egy különleges égitest, olyan szempontból, hogy nincsen légköre, nincsen mágneses mezeje, folyamatosan bombázza a nap, olyan anyagok tudnak kialakulni, amik itt a Földön nagyon ritkán. A hidrogénnek és a héliumnak izotópjai jönnek például létre, trícium például nagyon ritka itt a Földön, a Holdon sok van belőle. Akár csak a héliumnak is különböző módosulatai, amikre vannak tervek, hogy esetleg fúziós erőművekben fel lehetne őket használni. Ugye ez kéne egy fúziós erőmű, ami egy év per év sebességgel távolodik tőlünk az 50-es évek óta, tehát hogy most azt mondják, hogy 30 év múlva, amikor én gyerek voltam, akkor is azt mondták, hogy 30 év múlva, és szerintem 30 év múlva is valami hasonló számot fognak mondani, de hogy ez abszolút megvalósítható. Illetve ipari termelést akár ki lehetne pakolni oda. Nyilván ez egy utopisztikus gondolat, de mennyivel szebb lenne, hogyha nem a Földet szennyeznénk, hanem egy élettelen égitestet, a Holdat. Az sem ideális, a legjobb lenne az, hogyha nem történne semmiféle, de még mindig az a kisebbik rossz.
Hogy a Hold ki az, aki megműveli?
Jelenleg az érvényben lévő megállapodások alapján mindenki. Tehát a Hold az közös örökségünk. 80-as években ugye a mély üregyezmény az megállapította, hogy Földön kívül semmelyik nemzet nem tarthat igényt semmire igazából. Ez egy nagyon szép elmélet. A gyakorlatban pedig, hát aki először odaér igazából, az már ott el tud kezdeni építkezni dolgokat, és hát betartatni azt, hogy azt utána mindenki használja, vagy tehát, hogy ez egy nehezen betartatható dolog. Ugye éppen ezért most gyűjti is a két nagy pólusa a világnak a saját kis szövetségeseit.
Mármint Kína.
Kína és Amerika. Mind a ketten kinézték a Shackleton krátert, hogy oda kéne építeni egy holdbázist, majd lehet integetni egyik-másik oldalról a kráter két oldaláról. Ugye a NASA-nál egy picikét ez látvány, az amerikaiaknál ez picikét látványosabb, ugye az Artemis egyezmények, ami nevében ugyanaz, mint az Artemis program, de igazából ez egy nemzetközi keret tehát ad arra, hogy hogyan lenne érdemes a Holdon is működni például. Ez már megengedni például a bányászatot. Ez már engedni azt, hogy magáncégek ott telephelyeket hozzanak létre. És egy csomó minden más is. Ez nem egy kis kezdeményezés, tehát 55 ország aláírta. Aha. Napra pontosan egy hónapja Finnország csatlakozott például. Legutóbb az Európai Uniónak jelentős része ott van, de Dél-Amerikából, Afrikából, Ázsiából, Ausztrália is csatlakozott. Tehát, hogy tényleg egy globális dolog. Kína is nyújtogatja a csápjait, nyilván Oroszországgal szeretnének egy együttműködést, Vietnám, Tájföld, tehát ez a térség. És igazából újra fogják írni azt, hogy kié lesz a hold. Tehát, hogy most azokban az években, évtizedekben vagyunk, amikor az űrjogászoknak nagyon sok munkája van, mert hogy ezek éppen kialakuló keretrendszerek.
A kínaiak azért komoly sikereket értek el most holdkutatásban a közelmúltban. Ők is egyébként tervezik lábukat megvetni?
Igen, igen, igen. Sőt, mondhatjuk azt, hogy talán most a legsikeresebb nemzet a hold környékén éppen Kína. Bár éppen úton van egy amerikai, két hét múlva fog leszállni, meg egy japán, egy másfél hónap múlva leszállni a holdra egy-egy szonda, de a kínaiak megcsinálták azt, amit soha előttük senki, leszálltak a hold túloldalára, és utána erre még lapot húztak, vissza is hoztak mintát onnan robotok segítségével. Tehát nagyon-nagyon előjárnak. És így van, nekik is ki van tűzve az a cél, hogy 2030-ig ember lépjen a felszínre, az első kínai asztronauta. És itt nagyon izgalmas dolog, hogy az Artemis program, amikor 17-ben meghirdették, akkor a cél az az volt, hogy 2024-ben lép a következő amerikai a felszínre. Igen, egy picit talán már túl is vagyunk rajta. Most az a terv, hogy 26-ban még csak megkerülik a holdat, és 27 végén van a legkorábbi időpont, amikor reálisan le is tudnának szállni. Lehet, hogy Musk ezt fölülírja, és bepörgeti az egészet, bár nem hiszek abban, hogy meg tudja csinálni.
Ha elfogadjuk, hogy Musk a Marsra hajt, akkor szüksége van a holdra.
Valószínűleg igen, neki is szüksége van rá, de sokkal kisebb hangsúly. Látszik az, hogy mindenhol azt kommunikálja, hogy a hold az egy figyelemelterelés, és a Marsra koncentráljunk. Tehát azért nehéz a Musk fejébe belelátni, szerintem ezt mindenki napról napra tapasztalhatja.
Van ebből baj.
Igen, néha van is belőle bizony probléma, de hogy látszik azt, hogy az amerikai holdprogram az csúszik. Kína azt mondta 5-6 évvel ezelőtt, hogy 2030, és most is azt mondja, hogy 2030. Ugye ebbe benne van az is, hogy ők azért nem kommunikálnak olyan gyakran, tehát hogyha van is változás, az se kürtölik olyan nagyon nagy világra, illetve, hogy is mondjam, a demokratikus berendezkedés békjói kevésbé fogják a kínai űrkutatásnak a láncait.
Hát, azért úgyhogy, Amerikára is azért érdemes figyelni ebben a tekintetben.
Igen, de még mindig sokkal rózsásabb a helyzet. Tehát, hogy ott igenis megvan az, hogyha azt mondtuk, hogy 2030, akkor 2030, és annyi emberi és anyagi erőforrás lehet hozzávágni a projekthez, amennyit csak akarunk.
Azt kérdezte Enikő, amikor szóba került reggel, hogy te leszel a vendég, hogy mennyire reális az, hogy egy-két évtizeden belül eljuthat emberre is a Marsra, és előreláthatólag milyen veszély lehetnek az asztronauták számára, illetve hát ott onnan mit lehet majd hazahozni, miért érdemes a Marsra mennünk?
Hát talán a realitás az egyszerűbb. Kb. Úgy vagyunk vele, mint a fúziós erőművel. Tehát, hogy jó ideje egy év per év sebességgel távolodik. Most egy picikét elkezdett tényleg közeledni így a reális projekció. Én azt mondom, hogy 20 év múlva, 2040-es évek vége, 50-es évek eleje, az, amit én el tudok képzelni. De én nyilván nem látom át ezeket a projekteket azért úgy, ami egy adekvát választ tudna biztosítani, de benne van, abszolút. Tehát főleg, hogyha sikerül tényleg megvetni a holdon a lábunkat, főleg akkor, hogyha másnak tényleg sikerül úgy felpörgetni a terveit, ahogyan kell, akkor ez a két évtized, ez akár még reális is lehet. Ugye ők azt mondják, hogy 2028-ban már induljon el az első rakéta, ez nem fog megtörténni szerintem, de hogy benne van abszolút, hogy mi veszélyek, azok eléggé sokan vannak. Ugye, mint mondtam, 250 nap az út oda. Nem az a gond, hogy élelemmel ne tudnánk ellátni őket, vízzel, levegővel, stb. Ezt a nemzetközi űrállomásra nagyon jól begyakoroltuk, működik szépen. Tudunk termeszteni is odafent mindenféle növényeket például. Sőt, a szovjetek annak idején még fürtojásokat is vittek ki, és akkor azokat keltegették. Kikeltek, igen. Aztán rájöttek, hogy sokkal gazdaságosabb kaját felvinni, mint kaját a kajának. Ez nyilván egy ilyen egyszerű matek. Tehát igazából a fő probléma a hosszú távú űrutazással a súlytalanság, ugye ezen is kísérletezünk az űrállomáson, hogy egy éves kísérletek most már vannak, hogy hogyan viselkedik az emberi szervezet, de a sugárzás a gond. Ugye az űrállomás 400 km magasan van, az, hogy egy kosárlabdának képzeljük el a Földet, egy centivel van a felszín fölött ennek a kosárlabdának az űrállomás, bőven a mágneses mezőn belül. Tehát védve vannak egy csomó sugárzástól, amitől a mély űrben nem. Úgyhogy erre is jó a Hold például, az is kívül van már a Föld mágneses mezején, lehet tesztelni ezeket a sugárvédelmi technológiákat. Én pont tavaly írtam egy könyvbe erről egy hosszabb fejezetet. Egy csomó olyan technológia, ami tényleg szóba jöhet, sugárvédelem, akár a mikrometeoroidoknak a kérdés, hogy száguldoznak ott mindenféle kövek puskagolyó sebességgel, ezekre is a kezdeti technológiák megvannak, de felskálázva még nem ezeket. Mind-mind ki kell próbálni előtte, senki nem lesz az, még Elon Musk se vállalja be azt, hogy azonnal emberüljön a rakétába, mert hogyha bármi történik, azt a PR-t, azt senki nem fogja lenyelni. Most nyilván most üzleti szempontból gondolok rá, amellett, hogy ez egy borzalmas tragédia lenne, hogyha elveszítenénk embereket az odafele menet úton. Ezt nem fogja szerintem bevállalni senki. És ez az, ami meghatározza az időskálát is, hogy kell egy küldetés, hogy odaérjen, meg visszajön ember nélkül. Ha valami félre megy, akkor kell még egy küldetés oda-vissza, 26 havonta vannak indítási ablakok a Marsra, tehát akkor megy megint az ablak egy picikét előre. Megint csúszik egy picikét, meglátjuk.
Egy hallgató, Oti bácsi kérdezi, hogy mi a vélemény Szapudi István projektjéről a Föld leárnyékolásával kapcsolatban, van-e realitása ekkora napernyőnek?
Ugye érdekes projekt, ugye kicsikét ez a geomérnökség az, amibe itt belekacsintunk. Ugye Szapudi István azt javasolja, hogy egy napernyőt pakoljunk, hogyha jól emlékszem, akkor a Földnek az L1-es Lagrange pontjában, amiről beszéltünk, ahol kiegyenlíti egymást a nap és a Föld gravitációja, amivel le tudnánk árnyékolni egy picikét a napot, és akkor ezzel a klíma változást tudnánk egy picikét enyhíteni például. Én beszélgettem Istvánnal erről a témáról, meg annak idején Kis Lászlóval csináltunk közös műsort is vele. Izgalmas mindenféleképpen, engem nem győzött meg a realitásáról, hogy egy ekkora vásznat ki tudnánk oda feszíteni, de itt is elkezdődtek már azért a legelső, nem is ez irány, tehát nem emiatt, de hogy viszonylag nagy struktúrákat tudunk építeni kint a Föld körüli térségben. Ugye nemzetközi űrállomás az focipálya méretű, nem egybefüggő. De amikor James Webb űrállomás az teniszpálya méretű, az már egy egybefüggő napernyő. És ennél is nagyobbak vannak, Föld körül jelenleg is keringenek, 30-40 méter átmérőjű hatalmas ponyvák kifeszítve, amikkel pont tesztelik például azokat az anyagokat, amikből meg lehetne ezt építeni. Az, hogy ez mikor lesz, hogy ez 2050, 60, 70, vagy meg tudjuk hamarabb építeni, egyszer hívjátok meg Istvánt.
Jó, föl is írom.
Ha éppen Magyarországon van.
És ha kellőképpen értem, és nem vezet meg nagyon, és aztán bevisz az erdő, mert csak állok, hogy most akkor mi is a helyzet a napernyővel. Te is a James Webb-el kelsz és fekszel?
A híreit követem, ugye az én kutatási területemhez nem kapcsolódik a James Webb-nek egyik megfigyelése se, de hát Ez az a része a csillagászatnak, ami nem csak a bulvárban ömlik mindenhonnan, hanem bizony tudomány az nagyon aktívan foglalkozik a James Webb-es mérésekkel. Reggelente viszonylag gyakran azzal szoktam kezdeni a napomat, hogy átfutom azokat a cikkeket, amik előző napon megjelentek. Van egy publikus adatbázis, archive.org, ahol meg lehet nézni, még megjelenés előtt a cikkeket beküldik oda a kutatók, hogy lehet nyugodtan olvasgatni, vagy akár a megjelenéssel együtt. És futja át az ember, és gyakorlatilag minden a harmadik, negyedik cikk az James Webb. Tehát rárúgta erősen az ajtót a tudományra ez a műhold, és fantasztikus tényleg, hogy tudunk ilyeneket építeni. Egyre kelendőbb is a műszer, ugye az első mérési ablakban nagyjából 6-szoros volt a túljelentkezés, most már 10-szeres.
Ez azt jelenti pontosan?
Ez azt jelenti, hogy a James Webb-nek az adatai nem publikusak alapból, hanem pályázni lehet arra, hogy neked van egy értelmesnek tűnő ötleted, ehhez meg kéne mérni ezzel a műszerrel azt a csillagot, akkor eldönti egy bizottság, hogy erre használjuk-e a James Webb űrtávcsövet. Ha igen, akkor megkapod annyi időre, amit pályáztál, vagy egy picit kevesebbre. És ez ablakokban, fél éves ablakokban osztják ki előre mindig az időt. Most ez a tízszeres túljelentkezés, ez azt jelenti, hogy 6 hónapra 5 év igény érkezik be. A Hubble-nél ez még nagyobb, ott 20-szoros a túljelentkezés, de szerintem a James Webb-t is túl fogja szárnyalni, és itt egyébként kifejezetten nagy büszkeség, hogy magyar kutatók használják a James Webb űrtávcsövet. Ugye tőlünk a Concordi Tege Miklós Csillagászat Intézetből Kóspál Ágiéknak sikerült időt nyerni rá, Szegedi Tudományi Egyetemről pedig Szalai Tamáséknak. Tehát, hogy magyarok is benne vannak ebben a kiválasztásban.
És publikus az a kutatási eredményük már, vagy még egyelőre benne vannak a programban?
Van olyan része, ami már publikus, nem készültem belőle, de igen, több eredményüket ők már le tudták publikálni, és mondtam ugye egy olyat, hogy első körben nem publikus az adat, ja. De egy év után általában az embargó leesik ezekről. Tehát, hogy minden mérés, nem csak a James Webb-nél, a Hubble-nél, Keck, TESS, akármelyik űrtávcsőnél, egy bizonyos idő után mindenki számára elérhetővé válik, és akkor akár hobbiból is lehet kutakodni, lehet szórakozni azzal, hogy letöltöm a James Webb képeket, és akkor színezgetem magamnak, és kinyomtatom a falamra mondjuk. Lehet ilyet csinálni. Kínában kifejezetten komoly ipar van berendezkedve arra a tudományon belül, hogy amikor az európai meg az amerikai űrtávcsöveknél lejár ez az egy év, akkor rárepülnek a kutatók, és ők, ami fiókban maradt volna eredmény, azt ők igazából megcsinálják.
A James Webb milyen távolra lát el, mi volt a legnagyobb teljesítménye? Időben?
13,5 milliárd fényév környékén van most neki a határa. Ugye az univerzumunk az 13,8 milliárd éves körülbelül, tehát néhány száz millió évvel az ősrobbanás után keletkezett objektumokat már látja. Mindig van egy aktuális rekorder, amit utána másfél hónappal később megdönt, de ez tényleg a világűrnek nagyon-nagyon a kezdeti időpontja, és ez az bizonyítja, hogy működik. Tehát erre találták ki a James Webb-nek az egyik részét, hogy nézzük már meg, hogy hogyan alakultak ki az első galaxisok, és működik, és tényleg foglalkoznak ezzel kutatók.
Neked mi a kutatási területed?
Nekem kettő is van. Az egyik az meteoroknak a vizsgálata, a hullócsillagok, amikkel foglalkozom, akár megfigyelésük, hogy utána előrejelzéseket lehessen pontosítani. Ugye augusztusban szokott kimenni az ember hullócsillagokat nézni, és
meg mindig...
Most is volt a kvadrantidák januárban, előtte a geminidák decemberben. Van egy csomó ilyen. Néha van olyan év, amikor még aktívabb egy-egy meteorraj. Mert az az üstökös, ami okozta őket, ugye ilyenkor kis porszemeket látunk belépni a légkörbe, egy üstökös hagyta el őket évtizedekkel korábban akár. Ha volt egy nagyobb aktivitása, több anyagot pöfögött ki annak idején, akkor több hullócsillagot fogunk látni egy pár évvel később. De ezeknek ezeknek a jóslatoknak a pontosítása, az nagyon fontos. Tehát ez az egyik, amivel foglalkozom. Most belekezdtem egy picikét meteorspektroszkópiába is, megmondjuk azt, hogy milyen anyagból van a hullócsillag. Ez azért jó, mert hogyha vissza tudom követni a pályáját kameraképek alapján, és megmondom azt, hogy mondjuk melyik kis bolygótól jött a hullócsillagom, akkor olyan, mintha elküldtem volna egy szondát, és megnéztem, hogy miből van a kisbolygó. És emellett, amire egy picit kitértünk, hogy a Sárneszki Krisztiánnal dolgozom én együtt, időnként odaadja nekem a piszkéstetői távcsövet, például jövő hétvégén, és akkor én is igyekszem felfedezni kisbolygókat, és abból utána mindenféle statisztikai elemzéssel arra próbálok majd következtetni, hogy mi lenne a legjobb stratégia, hogy ne csak megérzéssel legyünk a legjobbak ebben a világon, hanem számokkal szépen alá tudjuk támasztani, hogy igenis érdemes Magyarországra pénzt küldeni, mert akkor sokkal több kisbolygónk lesz.
Mennyi esélye annak, hogy az ember találjon egy hullócsillagdarabot?
Csekély, főleg Magyarországon. Tehát az 50-es évek óta nem hullott le Magyarországra ismert meteorit, úgyhogy ha valaki talál egy izgalmas követ, akkor az ország izgalmas kő. Ez attól függetlenül még lehet nagyon jó. Nekem is volt otthon kiskoromban meteorit gyűjteményem, aztán amikor aszfaltoztak az utcánkban, akkor ez megduplázódott. Tehát, hogy ilyen szempontból azért ez ritkaság. Hogyha valaki mondjuk elsétál a Szaharába, és ott talál izgalmas fekete köveket, akkor ott már nagyobb az esély, hogy a sivatagban találok egy a tájból teljesen kitűnő követ, az lehet, hogy a világűrből jött. Ha valaki az Antarktiszon talál egy követ, az biztos, hogy a világűrből jött, mert 4 kilométer jég van alatta. Tehát érdemes megválasztani választani. Magyarországon mondom, ez ritka, hogyha valaki meteoritot szeretne, kereskedelmi forgalomban viszont kapható.
Mert hogy Magyarországon azért nem találunk, mert nem azért, mert sötét van, meg mert nem ismerjük fel, hanem tehát ugyanakkor eséllyel eshet a Szaharába, mint az Antarktiszra, mint a Földre, tehát nincs.
Így van, tehát hogy viszonylag homogén az eloszlása a Földön a meteorit hullásoknak, ugye Magyarország pici. Tehát kicsi annak a valószínűsége, hogy pont ide esik. Nagyon sokszor van olyan, hogy mondjuk el is húz fölöttünk a hullócsillag, látjuk a fényét, de Szlovákiába esik le, vagy Horvátországba. Mi nekünk van is ilyenkor egy kis csetcsoportunk, hogy megjöttek az adatok, és mondjuk Csehországba leesett, vagy legutóbb Németországba mentek ki kutatóink, igen, és akkor találtak is darabot kis bolygóból. Tehát, hogy kis hazánkon kívülre egy picikét kinézünk, akkor a közelben vannak, de annak az esélye, hogy belebotlok egybe, az picike. Lengyelországban van egyébként egy hullásmező az 1800-as évekből, mai napig mennek emberek fémkeresővel, és találnak még mindig ilyen öklömnyi darabokat belőle.
Hát meg egy rakéta darabot, ha jól értem.
Néha.
Ott most mi történt?
Most
SpaceX.
Igen, igen. Most arra gondolsz, amikor leesett.
Igen. Beesett valakinek a kertjébe egy rakéta.
Igen, darabja. Ilyenek sajnos vannak néha. Ugye a rakétáknak egy fontos funkciója, hogy miközben feljutnak a világűrbe, és felviszik az anyag, a hasznos terhet, ne égjenek el. Tehát emiatt olyan hőborítással vannak bevonva, ami túléli a légkörön való áthaladást. Felfele is, és utána pedig lefele is. Mivel nagyon sok űrszemét van, ugye most már ez egyre jobb a helyzet, mert direkt olyan rakétákat építünk, amiket vissza lehet utána hozni, akár újra felhasználni, akár pedig biztonságosan a tengerbe belevezetni. De egy csomó irányíthatatlanul keringő rakétaellen van a Föld körül most is. Az Európai Űrügynökség ilyen 100 000-es számban tartja nyomon a 10 centinél nagyobb darabokat a Föld körül, amik űrszemétként keringenek. Ezek néha sajnos leesnek, ugye nemrég Kenyára esett rá például egy ilyen nagyobb rakétagyűrű, aztán volt olyan, hogy elefántcsontparton egy buszmegállót tört össze, egy kínai rakétának egy darabja. Sajnos ez előfordul, szerencsére viszonylag ritkán okoz problémát.
És ez a Falcon 9, ami megsemmisült, ez mikor robbant fel, aminek aztán még a darabjai Lengyelországra estek?
Ezt most pontosan én nem fogom tudni sajnos. A Falcon 9 szerencsére viszonylag megbízható rakéta, tehát azért ott kevés ilyen eset történik. Ugye legtöbbször lehozzuk ráadásul, és utána újra felszoktuk használni. Most, hogy ez az eset, ez konkrétan mikor történt, sajnos nem tudom.
Mi, hogy egy később esett le a darabja?
Igen.
Tehát már ott volt. Tiszta. Szabó Norton csillagász. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk. Csillagászatról beszéltünk az elmúlt egy órában, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Józsa Márta, Túli Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter. Én Pálinkás Szűcs Róbert voltam. Egy hét múlva találkozunk. Legyen kellemes a hétvégéjük, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg. Véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy állam, szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!